Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Teljes szívemből könyörgök a te színed előtt, könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Amen. Emeljük fel szemünket, testvéreim, az Úrhoz, a hegyekre, 121. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 215. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával, eltévedtem, mint jó, így kezdődik az ének.
Yes.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott, rómaiakhoz írott leveléből, a 16. fejezetből, az első 16 verset. Őve hallgassuk meg, testvérek.
A Róma bélekhez írott levél 16. fejezetében, az első 16 versben következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Ajánlom pedig néktek Fébét, ami nénénket, ki a Kenkreabeli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, nekik nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házokban van. Köszöntsétek az én szeretet Epafroditusomat, aki Akhája zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat, és az én fogolytársaimat, kik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliást. Köszöntsétek Urbánuszt, a mi munkatársunkat a Krisztusban, és az én szeretett Stokhitunosomat. Köszöntsétek Apelleszt, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek Arisztobulusz házanépéből valókat. Köszöntsétek Hérodiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifózust, kik munkálkodtak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rúfuszt, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki az enyém is. Köszöntsétek Azintrikuszt, Flégont, Hermászt, Patribászt, Merkuriuszt és az atyafiakat, kik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nényét, és Olimpászt, és minden szentekek, kik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, mert te hatalmas és szent vagy. Magasztalunk téged, Urunk, azért, mert elküldted a te egyszülött fiadat erre a világra, hogy aki hozzáférhetetlennek tűntél ebben a világban, megismerhetővé válj előttünk, hogy lássuk a te csodálatos titkodat, szeretetedet, hogy lássuk a fiúban adott kegyelmet, ahogyan keresztre adtad őt értünk, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy ennek a világnak van egy olyan pontja, amelyet nem a bolygókon és csillagokon kell keresnünk, hiszen azoknak száma végtelen, hanem te benned, Jézusban, ahol életünk otthonra lelhet, meggyökerezhet, ahol kivirágozhat, ahol megláthatjuk, hogy fontos az általad teremtett ember neked, és ahol mi is egymásnak munkatársaivá lehetünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi sokszor teljesen más világnézettel élünk és gondolkodunk. Bocsáss meg, hogy gyakran csak saját magunk körül forognak a dolgaink, hogy elfeledkezünk arról a rendről, amelyet Te adtál ennek a világnak, és magunkat képzeljük a rend urának. Szolgáltas igazságot a Te igéddel kérünk, kegyelmezz nékünk, amikor csak önmagunkban bízunk, és csak önmagunk körül forognak gondolataink. Kérünk a fiatalokért, a gyermekeinkért, hogy ők is értsék az igét. Kérünk a gyermekisten tiszteleten szolgálókért, hogy ők is rólad beszéljenek, rólad tegyenek bizonságot. Kérünk, Úrunk, most szent lelkeddel, magyarázz számunkra, hogy miért fontos a neked tetsző kedves gyülekezet. Engedd, hogy mi magunk is megtaláljuk benne helyünket, s ahogyan az imádság kezdetén mondtuk, otthonra lejjünk Te benned. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy légy jelen közöttünk, szólj hozzánk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 165. dicséretünket énekeljük 6. verszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében a 16. fejezetben a 7. és következő verseket olvasom. Köszöntsétek Andronikhoszt és Júniát, a rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat, köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stakhiszomat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, vasárnapról vasárnapra, most már 3. alkalommal halljuk a rómaiakhoz írott levél utolsó bátorító és buzító áldást kérő sorait, és egészen biztos, hogy megfogalmazódott bennünk, akár először, vagy harmadszor is, hogy miért ennyire részletesen halljuk ezt a felsorolást, azokat a neveket, azokat a személyeket, akik az első századi római gyülekezetben szolgáltak, és ráadásul olyan személyekről van szó, akiket nem tudunk csak úgy kiemelni, és életüket teljes egészében példaként állítani a gyülekezet elé, mert nem sokat tudunk róluk. Hogyan lehet Isten igéje számunkra hasznossá, bátorítóvá akkor, amikor itt puszta nevekről van szó, olyan nevekről, amelyeknek a mögöttes tartalmát, teljesítményét, életét, mártíromságát, vagy éppen bizonságtételét nem nagyon tudjuk elmondani. Mégis azért választottam ezt a szakaszt hetekkel ezelőtt, hogy lássuk meg néhány vasárnap erejéig azt az Isten igéjében rejlő erőt, amely emberi életeket az élet egy adott pontján megszólít, és egy gyülekezet közösségévé formál. Hogy nem csak egyszerű hitvallási irat, hanem személyes meggyőződés és valóság is az, amit hiszünk az egyházról, hiszünk a gyülekezetről. Így olvassuk a református hitvallásunkban, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig. Tehát nem csak most, hanem az előttünk járó generáció életében és az utánunk következő generáció életében. Szent lelke és igéje által, nem magától, nem valami fajta titkos üzenetet olvasva, nem egy lelki gyakorlatot követve, hanem szent lelke és igéje által, az igaz hit egységébe magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Hitvallásunk arról beszél, hogy van helyünk ebben a világban, van helyünk az egyházban, otthonra lelhetünk egy gyülekezetben, és ez a gyülekezet mégsem csak rólunk szól, hanem sokkal nagyobb és hatalmasabb kitekintése van, nem csak a világ kereszténységét öleli fel, akik Krisztusban hisznek, hanem ennek a múltját és ennek a jelenét is egybefoglalja. Ez a szó, hogy keresztjén vagyok, hogy Krisztus követője vagyok. Így tekintettünk már két istentisztelet alatt egy házaspárra, akikről a legtöbbet tudjuk a Szentírásban, mert sokszor olvasunk róluk, Akvillára és Priscillára gondolok most, egy házaspárra, és talán az egyik legfontosabb, legszebb üzenet velük kapcsolat úgy hangzott el, hogy milyen jó, hogyha együtt van jelen egy férj és egy feleség a gyülekezet közösségében. És hogy az ő Krisztusban való életük az nem egy pünkösdi királyság volt, nem néhány napra vagy órára szóló, vagy nem egy évre szóló királyság volt, attól függ, hogy a pünkösdi királyságnak a definícióját hogy használjuk, mégis valamifajta átmenetiség van benne, ezt mindannyian érezzük, hanem hogy ők munkatársaivá lettek az apostolnak, és az életük egy olyan életváltozáson ment keresztül, hallottuk a Károli fordítás szerint, hogy még a fejüket, a nyakukat is lemerték tenni Jézus Krisztusért, és így átvitt értelemben az apostolért. Hogy nem volt drága az életük a Krisztus melletti bizonságtételre. Kockázatot vállaltak avval, hogy Isten gyermekeivé lesznek. És újra mondom, most már egy picit talán megrögzöttként, hogy az első századi kereszténységnek a környezet az teljesen más volt, mint a miénk. Ott valóban kellett számolni avval, hogy ha valaki Krisztus mellett marad, akkor a gladiátorral kell küzdenie, vagy az éhes orosztánnal. Ahol az egész lét, az üdvösséges a jövő azon függött, hogy valaki megmarad-e Krisztusban, vagy kiesik abból. Mi is ebben a helyzetben vagyunk, csak ennek a külső keretei teljes mértékben megváltoztak. Akkor beszéltünk Epainetoszról, így hallottuk, itt van két fordítási lehetőség, hogy Akhájának, vagy Ázsiának a zsengéjéről, aki elsőként lesz Krisztus követőjévé, arról a furcsa, mai szóhasználata léve csodabogár életről, hogy valaki elkezdi Krisztust követni. És hogy először teszi meg ezt. Hozzátettük, hogy milyen jó, hogyha valaki megmarad is ebben. Az első századok nagy, bátorító igéje, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Hallottuk, hogy Mária sokat fáradozik, tesz Jézusért, munkálkodik érte, és most pedig megérkezünk, idézelbe mondom most én, az apostol szószerintiségben mondja a rokonaihoz, Andronikoszhoz és Júniához. Andronikoszról és Júniáról is nagyon keveset tudunk. Ha elmondhatunk annyit, hogy a keresztény hagyomány szerint Andronikosz és Júnia egy férfi és egy nő volt, és a hagyomány szerint Pannónia első püspöke Andronikosz volt, Júlia pedig diakónus társa, egy nő. Sokat vitatkoznak azon, hogy egyáltalán itt két férfiról van ez szó, vagy egy férfiról és egy nőről. Én magam úgy gondolom, ez egy nyelvtanilag elvileg mind a kettő lehetséges, de azt mondja a kortörténelem, hogy Júniát sokat ismer a római pogányirodalom, egyéb elnevezést pedig nem, ennek a férfi változatát pedig nem. Éppen ezért én ebben maradnék, hogy Andronikosz egy férfi, Júnia pedig egy nő volt. A gyökereiket tekintve említettem, hogy Pál rokonainak nevezi magát, éppen ezért, hogyha általánosabban fogalmazunk, akkor ők zsidó keresztjének voltak. Az Ószövetség talaján megértették az apostolhoz hasonlóan, hogy Krisztus az ígért megváltó, és elfogadták Krisztusnak az áldozatát. Mégis, hogyha halljuk ezeket a neveket, akkor szinte mi magunk is egy picit elbizonytalanunk. Nem kell ahhoz nekünk sem nagy idegen nyelv ismeret, hogy azt mondjuk, hogy ezek nem zsidó nevek. Hogyha másról volna szó, hogyha Éliről volna szó, vagy Dávidról volna szó, vagy Salamonról volna szó, akkor azt mondanánk, hogy hát ezeket a neveket ismerjük az Ószövetségből, vagy Dániel. Általában most lehet, hogy össze-vissza mondtam neveket, de amiben benne van az El kifejezés, az az Ószövetségben az Isten vagy az Úr kifejezését jelenti, ezek mind-mind héber kifejezések. De itt nincsen benne. Érezhetően ez egy, ma így mondanánk, egy multikulturális név. Kicsit olyan, mint amikor tudjuk, talán minden bántást nélkül mondhatjuk ezt, hogy ma, amikor jöttem ide az Isten tiszteletre, vagy a múlt héten, amikor olvastuk közösen Keresztelő János születésének a történetét, ma a római katolikus Isten tiszteleten ezt a történetet, evangéliumot olvasták föl a testvéreink, akkor eszünkbe jut az a régi történet, amikor a gyermeket elnevezik, és már Keresztelő Jánosnál is ez egy probléma, hogy amikor nem tud beszélni Zakariás az apa, mert megnémul, akkor Erzsébet az anya azt mondja, hogy nevezzétek Jánosnak. És a rokonok ezt mondják, olvassuk el Lukács evangéliumában, de senkit sem hívnak a családban Jánosnak. Miért neveznénk Jánosnak? Ez a mai világban már egy elfogadott dolog, hogy valakit nem a szülei után neveznek el, hanem ma inkább azt látjuk, hogy különböző hatások, különböző divatok szerint nevezik a gyermekeket szülők. Vannak közkedvelt nevek ma, egészen bizonyosan sokat használt, kimondott, választott nevek, és vannak ma ilyen elfeledett nevek. Én nem is tudom, talán az elmúlt 5-6 évben a legutóbb kereszteltünk Istvánt. Istvánt. És azt látom, hogy egy másik több ezer éves multikulturális társadalomban ugyanezek a szokások megvannak. A római birodalomban megvan, hogy egy apa és egy anya a gyermeke jövendője, kibontakozása szempontjából valami olyan nevet választ neki, hogy tudatosan nem zsidó nevet választottak, hanem egy olyan nevet választ, amivel majd boldogulhat. Előrébb mehet. Ezek hellenisztikus nevek, görögös, római nevek, amivel majd úgy el lesz a társadalomban, a többségi társadalomnak az elnevezése ez. És közben azért számomra éppen ez jelent egy üzenetet a gyülekezetünk irányába, hogy gyakran ezekkel a névválasztásokkal egy picit elveszítjük a gyökereinket. Most nem a mai keresztelőről beszélek, hanem arról a mai társadalomról beszélek, amely elveszíti a gyökereit. Amelyben a múltunk az elhanyagolhatóvá válik. Nemrég beszéltünk közösen egy közösségben, testvérünk egy bizonságtevő jelentésében utalt arra, hogy Szűcs Ferenc szerint a Szentírásnak az egyik legfontosabb, leggyakoribb szava az emlékezés. A múlt. De nem a múltba révedés, hanem a gyökerek, ahonnan táplálkozunk, ahonnan élünk. És ezzel a nagy világmozgással, akár itt a Kárpát-medencében lévő nagy mozgással, mint hogyha ezek a gyökereink eltűnnének. Nem egyszer megesik a pillanat, a helyzet, így nagy református egyházi összképben is, hogy testvérek hozzák az igazolásukat arról, hogy több száz kilométerrel keletebbre lévő gyülekezetnek a tagjai holott évek vagy évtizedek óta itt élnek Budapest környékén. És kérdezem, hogy van ez? Hát azt mondja, oda még befizetjük az egyház fenntartást, ide meg nem járunk. Hát nem az volna jó, hogy valakinek legyenek gyökerei, mély gyökerei legyenek? Hogy valaki ebben a világban otthonra lejjen, megtalálja a helyét benne? Kicsit ilyen felszín közeli gyökereket eresztünk csak, nem is nagyon merünk a mélybe menni, pedig az élet lényege a táplálkozás, a növekedés. Eső után, amikor kiszoktam menni a parókia udvarára, és látom a díszburkolat között megjelenő 1-2 centiméteres gyomokat, hirtelen megerősödnek, akkor úgy megpróbálom jól megfogni a tövénél, és kihúzni, és észreveszem, hogy az, ami a felszínen 1-2 centiméter, a mélyben 6 és 7 centiméter, ilyen kicsi növénykének legalább a ötszöröse a gyökere, ami a mélyben van, finom, hajszál vékony gyöker, és biztos, hogy a legvékonyabb része még be is szakad. És azt gondoljuk, hogy akkor lesz majd növekedés, kibontakozás, hogyha nincsen valakinek mély gyökere. Hányan vagyunk, akik itt ezen az istentiszteleten most megjelentünk, és el tudjuk mondani azt, hogy honnan származunk, honnan jöttünk ide. Hányan vagyunk Andronikoszok és Jóniák, akik keressük a helyünket itt Budapest környékén. És hadd mondjam a jó hírt, hogy van hely, ahol az ember otthonra találhat. Ez pedig Krisztus gyülekezete. És a szó szerint értem azt, amit Pál apostol oly sokszor mond, hogy a Krisztusban valami másképpen van, mint a Krisztuson kívül. Ez nem csak egy képes helyhatározó, hogy a nyelvtant ide hozzuk, hogy ezt úgy kell érteni, hogy, hanem ez valóság. Hogy az, aki otthont keres ebben a zajló világban, az Krisztusban lehet otthon. És hogy ilyen volt a római gyülekezet. Hogy helye van Andronikosznak, és helye van Júniának. Azoknak, akik egy ilyen nagy, multikulturális társadalomhoz csatlakozónak, vagy abban élőnek, vagy abba belehelyezettnek nőttek fel. Nem igaz, hogy csak sodródás van, hanem van otthon ebben a világban. És ez Jézus Krisztus. És igenis lehet mély gyökereket ereszteni, nem gyomként, hanem növényként, hanem termő növényként, hogy a másikat meggazdagíthassuk. És ráadásul olyat is mond az apostol, amelyen mi csak csodálkozunk, hogy Andronikosznak és Júniának a hite az ismert az apostolok körében. Sőt, hogy fogolytársak. Az egyik prédikátor elkezd ezen a mondaton gondolkodni, hogy hát ráadásul Andronikosz és Júnia korábban lett Krisztus követőivé még Pál, és most fogolytárs, akkor lehet, hogy Pál üldözte Andronikoszt és Júniát. Nem tudjuk, nem szeretnék ebből messze menő gondolkodást, vagy messze menő gondolatot idehozni. De egészen egyszerűen az, hogy ők testvérek lesznek, fogolytársai lesznek Krisztusért. Egymásnak meg, a gyülekezetnek. Ha egy picit tovább megyünk, és rátekintünk Ampliátuszra, akkor megint a nyári melegben és a végony jégen táncolunk. Mert hogy igazából a néven kívül semmit nem tudunk. Semmit. Hát akkor mit fogok erre mondani, hogyha itt van egy név? Egy dolgot viszont igen, hogy ez a név volt a római birodalomban az egyik leggyakoribb rabszolganév. És amikor itt erre gondolok, hogy rabszolgák is lehettek tagjaivá a római gyülekezetnek, akkor megint elcsodálkozom. És egy picit a mai időket látom, nem azért, mert ma azt gondolnám, hogy egy rabszolgatartó társadalomban vagyunk, bár sokszor sokan mondják ezt. Átvitt értelemben gondolom, és akkor már nagyon is értem, hogy mit jelent Ampliátusznak lenni. A rabszolga ugyanis nem személy, hanem eszköz. Adják, veszik. És hogyha így látom, vagy így gondolom Isten igéjét, amit most felolvastam, akkor nagyon sok ember találkozik ezzel a megnevezéssel, vagy ezzel az önképpel, hogy én nem számítok senkinek. Hogy engem a környezetem, a családom, a munkahelyem, az csak eszköznek tekint. Hogy teljesen mindegy, hogy vagyok vagy nem. Az én dolgom az, hogy elvégezzem azt a feladatot, amiről beállítottak, és semmi több. Hány ilyen nagyon-nagyon kevés önbecsüléssel bíró emberi élet van ma, aki így tekint önmagára, hogy engem nem szeret senki, hogy én nem vagyok fontos senkinek. Hogy valóban rabszolga vagyok. Van egy kultikus filmnek mondják, legalábbis a mozi szerelmesei, a Matrix című film, és annak van egy olyan jelenet, amikor az egész világot, nem tudom már ki, megpróbálja bemutatni, és lehet, hogy ez a filmnek a reklám része, de hogy az emberi életet egy elemnek mutatják be, egy elemnek, valamilyen elhasználható elemnek, ilyen nem is tartós elemnek. És amíg benn van a helyén ez az elem, addig fontos az élet, aztán hogyha kimerül az elem, akkor majd kidobják, szelektív gyűjtőbe gyűjtjük. Hányan így tekintenek a saját életükre? Hány olyan idősünk van, aki így tekint önmagára, hogy amíg tudtam, amíg hozzáadtam ehhez a világhoz, a családomhoz, bármihez, addig fontos volt az életem, most már nem tudok mit adni, most már lemerültem, kimerültem, senkinek nem kellek. Senki nem néz semmibe. Miért teremtett az Isten? Mi a célja Istennek az én életemmel? Van-e egyáltalán? És azt gondolom, kedves testvérek, hogy itt szólíthat meg megint bennünket az evangélium, hogy helye van a gyülekezetben annak az embernek, aki keresi az élet értelmét, a titkát, a saját maga mélységét. Nem véletlen az, hogy ma egy vallásos társadalomban élünk. Nem egy keresztény társadalomban, egy vallásos társadalomban élünk. Amikor mindenfajta pótszerrel próbáljuk ezt a fajta kötődésünket kipótolni. különböző misztikával, vallásossággal, különböző tárgyilagosságot megelőző vagy meghazudtoló gyógyításokkal, vagy különböző keleti misztériumokkal, vallásgyakorlásokkal, életmóddal. Ez mind a vallásos társadalomnak a jellemzője, csak nem a Krisztusié. És ez abból fakad, hogy az ember belül érzi, hogy nem kellek senkinek. És Ampliátusnak az a nagy felismerése, hogy van helye a gyülekezetben, mert Krisztus rátekintett. Mert Krisztus szereti. Mert Krisztus megváltotta. Mert van értelme az életének úgy is, hogy az, amit kereszténységnek hívunk ott az első században, nem fogja lerombolni azokat a társadalmi megkötözöttségeket, amit rabszolgatartásnak hívunk. Majd később, évszázadokkal később enged a világ Isten evangéliumának ebben a tekintetben, de hogyha végigolvassuk az első századi apostoli iratokat, amik a Szentírásban vannak ott azt látjuk, hogy benne van a légkörben a rabszolgatartás. És valaki ki tud belőle lépni, hogy én nem eszköz vagyok, nem szám vagyok, hanem ember vagyok. Isten rám tekintett Jézus Krisztusban, megváltott vagyok. És most már tényleg történhet velem bármi, akkor is az övé vagyok. Hát, hogyha ilyen keresőként jelenünk meg a gyülekezet közösségében, akkor ez legyen evangéliummá. Hogy Isten megváltott gyermekeivé válhatunk Jézus Krisztusban. És hogy Isten gyülekezetéhez tartozhatunk. Hogy itt lehetünk együtt, Akvillánk és Priscillánk, első megtérők, itt lehetünk fáradozók, küzdők, Máriák, itt lehetünk Andronikoszok és Júniák, akik ismertek és elismertek az apostolok körében, és itt lehetünk olyanok, akikre rátekint az Isten, és megszabadik, megment bennünket. Aztán megint csak a név általánosságából induljunk ki, itt lehetünk Urbánuszok. Valószínűleg ez a kifejezés itt Pál felsorolásában nem egy valódi név, hanem egy becenév, egy nickname. Egy olyan kifejezés, amely azt jelenti, hogy valaki hogy éli az életét. Egy nagyvilági fickó, aki nagy kanála leszi az életet, akinek nem parancsol senki. Aki úgy gondolja, hogy majd megmondja ennek a világnak a szabályait és ennek a világnak a törvényeit. Aki diktál. Hány és hány ilyen sztereotípiánk van, hogy kik ezek a nagyvilági fiúk. Egészen biztosan tudnánk mondani mi magunk is. És azt mondja itt az apostol, hogy Urbánusz is ott van a gyülekezetben. Urbánusz, aki munkatársunk Jézus Krisztusban. Hogy lehet ez? Nos, hogy azért lehetséges ez, kedves testvérek, mert nem csak arról van szó, hogy akinek nincs önbecsültsége, arra tekint rá az Isten, és ott azt gondoljuk, hogy Isten őt megszánja, hanem akiről azt gondolnánk, hogy sohasem lesz Krisztus gyermekévé, azt is megszólíthatja az Isten. Azt is leveheti az önmaga épített trónról. És lehetséges, hogy Pálnak és Urbánusznak nem minden tekintetben volt azonos felfogása a misszióról, a gyülekezeti küldetésről, de hogy munkatársuk volt, az egészen biztos. Elmondok egy olyan történetet, most ezt azért mondhatom el, mert nincs itt a testvérünk. Néhány évvel ezelőtt egy pomázi atyafi bekapcsolódott a gyülekezetünknek az egyik mentő missziós csoportjába, ez a Kék Kereszt missziói csoport. Elsősorban szenvedély betegeknek van bibliaórája, akik már meggyógyultak. De ennek a csoportnak van küldetése is. Azok felé, az emberek felé, akik még benne vannak ebben a szenvedélyben. Elsősorban itt a mi csoportunk olyan segítséget nyújt az ökumenikus kékkereszt mozgalommal együtt, vagy a református iszákos mentő misszióval együtt, akik alkohol problémákkal küzdenek. És évekkel ezelőtt ez a férfi bekapcsolódott a mi csoportunkban, rendszeresen járt a bibliaórákra, bizonságtevő is lett, és valahogy így tekerektem a városban, és láttam az autóját az egyik kocsma előtt. Nem nagyon tud ilyenkor az ember jóra gondolni. Aztán eltelt egy hónap, vagy másfél hónap, és megint láttam az autóját a kocsma előtt. Egy belső utcás kocsma. Nem tudom, hány kocsmában voltam én Pomázon az elmúlt 12 év alatt, szerintem egybe. És ott látom az autóját, és megkérdeztem tőle a Biblia órán, hogy mondja hát, hogy miért jár a kocsmába? És azt mondja, hogy tiszteltes úr, én nem iszom. Én a kávémat iszom meg ott ebben a kocsmában, és mindenki tudja rólam már, hogy én Jézus Krisztus megváltott gyermeke vagyok. Megpróbálok segíteni azoknak, akik egykor ivó cimboráim voltak. És elszégyeltem magam, hogy én nem voltam még egyszer sem kocsmában azért, hogy valakinek a Krisztus evangéliumát ajánljam a pohár helyett. Az urbánusok, az pont ezt teszik meg, hogy oda mennek, ahova a hivatalosok nem, ami nekünk ciki. Mert azt gondoljuk, hogy ott nem munkálkodhat Isten evangéliuma, pedig oda kellene menni, ahol a betegek vannak, ott kell gyógyítani. És emlékszem, már elmondtam nekik ezt a történetet, ez egy budakalászi történet, ti magatok pedig be tudjátok tagolni is. Nem tudom, hogy milyen a mai folytatása, nem ismerem a mai folytatást. De azt tudom, hogy egy bő évtizeddel ezelőtt Szokolyán megjelent egy férfi, és leült a szokolyai konyhánkba, és arról tett bizonyságot, hogy ő az a fiú volt, vagy az a férfi volt, hogyha megállt piros lámpánál az autó, és átnézett valaki a túloldalról, akkor ő kiszállt, átment oda, és megkérdezte, idézőjelbe, hogy mi a probléma. Ő Herman Árpi bácsinak a veje Attila volt. Ilyen tipikus urbánus, akinek senki nem parancsolhatott egészen addig, amíg Jézus Krisztussal nem találkozott. És végül, kedves testvérek, van még itt egy név, csak egy név, egy sóhajszerű név, Stakhiszomat, vagy Stakhiszomat, és köszönti az apostol, akinek egyetlen egy jelzője van, ez pedig a szeretet. A szeretett. Akit szeretnek. Semmi más. Ő pedig az a jelző legyen számunkra a gyülekezet formáló erővé, hogy a Krisztus közösségében nem az elvégzett munka számít, hanem a szeretet. Akit Krisztus szeretett. Akiért Krisztus meghalt. Akiért Krisztus a keresztet vállalta. Aki téged is szeret. A gyülekezettel kapcsolatban talán legfontosabb értékmérő ez, akit Krisztus szeret. És persze itt nem csak egy közösségről van szó, nem igehallgatókról van szó, hanem egyen-egyenként rólunk, akiért Isten mindent megtett. Aki bemutatkozott, aki megváltott, aki neveden hívott, ő szeret téged. Hát adja meg, hogy a mi gyülekezetünkre is ezek a személyes jellegzetességek jellemzőek legyenek. Hogy kinek legyen ezek között a több száz éves vagy ezer éves személyek között egy olyan mondani valójú ember, akihez csatlakozhat. Házaspárként, első megtérőként, régi, meggyökeresedett, Krisztusban lévőként, férfiként és nőként, önbecsüléssel, nem rendelkezőként, vagy éppen nagyvilági fiúként, akit letaszít a trónjáról az Isten, de mégis szeret. És a felsorolás még nem fejeződik be, majd jövő héten folytatjuk, lassan a végére érünk, lehet, hogy nem mindegyik névről lesz szó, de Krisztus gyülekezetéről igen, akiért Krisztus az életét adta. Amen. Kedves testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igéjére énekszóval, 498. dicséretünk 5. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te nem egy sokszínű képet szeretnél csak felrajzolni, hanem a Te szeretetedet kibontani, és világossá tenni, hogy mennyire fontos az általad teremtett ember számodra, hogy odaadtad egyszülött fiadat, értünk, ez a Te szeretetednek a jele, és ez a kereszt. Hálásak vagyunk, Urunk, ami gyülekezetünkért, és kérünk Téged, hogy legyen egy olyan helye ennek a világnak, környezetünknek, ahol a Krisztusba lehet meggyökerezni, ahol őt lehet felismerni. Kérünk, hogy így áld meg azokat a szolgálatokat, amelyeket a közösségünk végez, azokat a szolgálatokat, amelyekbe bekapcsolódhattunk, amelyek akár református egyházunknak a szolgálatai is, nem csak gyülekezeti szintű, hanem egész egyházunkra és környezetünkre kiterjedő szolgálat. Kérünk Téged, hogy engedd meg meglátnunk a helyünket, itt a mi gyülekezetünkben, ad, hogy tagjai legyünk egy kis közösségnek is, akár bibliaórás közösségnek, ima közösségnek, gyermekközösségnek, ifjúságnak, Kékkereszt közösségének, bibliaolvasó körnek, kismama körnek, hogy lássuk a Te akaratodat és szándékodat, és hogy elmélyüljünk benned. Imádkozunk hozzád, Urunk, közösségünk szenvedőiért, betegjeiért, előtlenjeiért. Imádkozunk a kórházi ágyakon lévőkért, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, emlékező közösségünk egészért, gyülekezetünkért, számuszkórusunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, jövőleti szolgálatunkért, táborunkért. Azt kérjük, hogy Te állj középen, hogy lássuk és lássák, hogy mit tettél velünk és értünk Jézus Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a környezetünkben lévő gyülekezetekért, most a kisoroszi testvérekért, az ő terveikért, munkáikért, fizikai munkájukért, és azért, hogy legyen ifjúsága a gyülekezet közösségének. Imádkozunk Anya Szent Egyházunk egészéért. Imádkozunk a pihenőkért. Hálát adunk neked, Úrunk, azokért a külső dolgainkért, amelyeket te készítettél számunkra. Megköszönjük neked a csobánkai lehetőségét a gyülekezetnek, és megköszönjük neked a pomázi külső lehetőséget, hogy óvodánk lehet. Kérünk, hogy adj munkás kezeket ezekhez a feladatokhoz, hogy a te akaratod szerint tölthessük be ezeket. Amen. Most Iki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát, a gyermektábor előkészületét, a radiátorral kapcsolatos munkákat, a parókián, a túra szervezését. Szeretettel ajánlom és hirdetem gyülekezetünk áldásbékesség újságának legfrissebb számát, aki szívesen hozzájárul a költségekhez, a következő szám előállításához 800 forinttal teheti meg. Mindezt Krisztus lelke összességében a pünkösdi eseménysornak a teológiai kifejtése az egyik fő üzenete most az újságunknak. Gyermektáborunkat hirdetem, amely holnap kezdődik, Pomázról a 8 órás hévvel indulunk majd, vagy 9 óra 10 perckor találkozunk a déli pályaudvaron. A nagyobb csomagok bepakolására a csomagokat 16 és 17 óra között várjuk a pomázi gyülekezeti házba, vagy természetesen, amelyeket már elhoztunk, azok maradjanak itt az istentisztelet után. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2018. június 18-án harangszólt Ásztai Csabáné karnagy testvérünk emlékére, emlékeztek szerettei és a Psalmus kórus tagjai. 2018. június 12-én elhunyt Sonyák Lászlóné testvérünk, havainak Dunában szórása június 22-én volt Szentendrén. Istenünk legyen a gyászolók vigasztalója, és az emlékezőknek pedig pártfogója. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor kék kereszt alkalom lesz Pomázon, 18 órától Bibliaóra Csobánkán, kedden 6 órakor Bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 6 órától ifjúsági Bibliaóra, vasárnap 9 órától istentisztelet Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, melyen táboros gyermekeink szolgálnak majd. Kedves testvérek, örömmel hirdetem, hogy pénteken gyülekezetünk presbitériuma elfogadta a csobánkai gyülekezeti és vendégháznak a vázlatterveit vagy tanulmányterveit, így elkészülhetnek majd az építési és teljes kivitelezési tervek. Szeretnénk mindezzel megismertetni a gyülekezetet. Elsőként Csobánkán, július 2-án a 18 órakor kezdődő Bibliaóra elején szólunk erről a vendégházról és gyülekezeti központról, illetve lelkészlakásról. aki szívesen átjönne megnézni ebben a gyülekezeti közösségben is ezeket a vázlatterveket, vagy tanulmányterveket, azt tegye meg bátran, hogy lássuk, hogy mi készül, és köszönjük szépen az eddig elvégzett munkát és a későbbieket is Érfalvi Zsoltnak és Kocsis Ágnes testvérünknek. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érve az imádságban jelzett óvodáról is hadd szóljak még egy mondatot. Az elmúlt héten hétfőn keresett meg a zsinatunk óvodafejlesztéssel megbízott irodájának a képviselője, és jelezte, hogy elvszerűen a Pomázon támogatásra került az óvoda megépítésének, átvételének a kérdése. Részletek nyilván nincsenek, a részletek azok rajtunk, gyülekezetünkön, településünkön, gyülekezetünk vezetőin, a reformátusságon múlik. Ezt nem fogja helyettünk senki megcsinálni, senki elvégezni ezeket a munkákat. Az elvi lehetősége megvan mindennek. Kérem, hogy imádságban hordozzuk ezt a kérdést. Mi magunk, a gyülekezetünk közössége pedig július 3-án kezdi meg majd ebben a kérdésben a tárgyalásokat, előkészítéseket, hogy lássuk azt, hogy az elvi lehetőségen túl van egy gyakorlati lehetőség ennek a megvalósítására. Hirdetések végéhez érve záróénekünket keressük meg, 193. dicséretünket énekeljük el, majd fogadjuk Isten áldását. Fennállva vegyük az áldást. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!